prémium kategória. A megfontolt befektetőknek részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! A telefonvonal túlsó végén mai vendégem Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő vezérigazgatója. Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, hát közzétette gyors jelentését ma hajnalban az OTP is, és hát azt gondolom, hogy igazi nagy meglepetés nem érhetett senkit, hiszen hát ha azt mondhatnám, akkor hozta a kötelezőket az OTP, de azért a sorok között voltak aggodalomra okot adó tételek is. Mit olvastál ki a gyors jelentésből?
Hát kérdeznék, te milyen aggodalomra okot adó jelenségeket láttál?
Egyértelmű volt számomra, hogy az eredmény a céltartalékolás miatt romlani fog, viszont az, hogy a menedzsment nem adott ki az idei évre előrejelzést, a számomra azért aggodalomra ad okot. Te hogyan látod?
Én alapvetően úgy látom, hogy azért az irányokat meghatározta a menedzsment, tehát azt nem lehet mondani, hogy nem adta a guidance, ugyanakkor azt is látni kell, és szerintem pont az elmúlt napok eseményei bizonyítják azt, hogy a COVID kapcsán, vagy a koronavírus kapcsán az ilyen egy jelentős bizonytalanság van, hogyha ilyen rövid távon adunk ilyen, próbálunk előrejelzéseket adni. Azért alapvetően egy picit visszatérve a számokra, tehát hogy az látszik, hogy ha most az egyik a tavalyi egész évet nézzük, akkor az OTP-nek a korrigált eredménye 300 milliárd forint felett maradt. Ugye ez egy csökkenés az előző évhez képest, amikor 420 milliárd volt közel, de azért 310 milliárd forint azért így is óriási eredmény, meg nagy szám. És összességében a saját tőkére vetített eredményessége a banknak is szintén kiemelkedő, messze-messze kiemelkedik a régiós átlagból. Szóval alapvetően figyelembe véve a körülményeket, azért ez egy erős jelentés, meg egy erős éve volt az OTP-nek, és az is bebizonyosodott, hogy egy átlagosnál nyereségesebb bankot érdemben kevésbé érint a koronavírus válság, hiszen a többből könnyebb félretenni a várható veszteségekre, mint a kevesebből, egy egyszerű matek. Szóval összességében én úgy látom, hogy a tavalyi év erős lett, jól teljesített az OTP, és azon belül is a magyar leányvállalatot lehetne kiemelni, ahol nem csak az eredményességet emelném ki, de a növekedésnek a mértékét is, itt a hitelezés az elég robosztus volt, még ebben jelentős szerepe van a babaváró hitelnek egyébként, és az NHV plusznak is, de ettől függetlenül azért úgy látszik, hogy a koronavírus válság ellenére is egy jelentős állománybővülést tudott végrehajtani a bank. Azért alapvetően egy növekvő eredményesség, egy fő csökkenő céltartalékolást fogalmaztak meg az idei évre, ami végül is, hogyha ha el tudjuk azt hinni, hogy a vírus azért a vírus problémán túl lesz a gazdaság, és a gazdasági nyitás megvalósul valamikor az évnek a, hát félre mondom, második negyedévében, vagy harmadik negyedévében, akkor pedig az eredményesség nyilván érdemben tovább javulhat.
Akkor most ezt a konkrét számokra visszatérünk, és az én borulátásomat igazolandó, elég ha megnézzük mondjuk a kamatmarzsokat, ugye elég jelentősen csökkentek, éves összevetésben 50 bázisponttal, ha jól emlékszem, de javíts ki, ha rosszul emlékszem. Én ne felejtsük el, hogy több leányvállalat például a veszteséget is termelt.
A kamatmarzsok csökkenése az egy ilyen szempontból természetes jelenség, mármint olyan szempontból természetes jelenség, hogy a koronavírus válságra adott elsődleges jegybanki reakciók egy évvel ezelőtt, azok lényegében a jegybanki alapkamatok és a kamatszinteknek a drasztikus csökkenését jelentette, és ez értelemszerűen negatívan hat a banki eredményességre és a banki kamatmarzsokra, tehát ez egy várt jelenség ilyen szempontból, tehát a monetáris politikai reakciónak egy fázi természetes következménye. Úgyhogy ezt talán érdemes kiemelni a leányvállalati szinten, nyilván azért valamilyen a banknak a mérlegelése, hogy milyen mértékű céltartalék képzés mellett dönt, és ugye a leányvállalatoknál is nagyon eltérő eredményesség dinamikák vannak, tehát szerintem önmagában az, hogy egy-egy leányvállalat egy-egy negyed évre veszteséget jelent, az összességében nem hiszem, hogy a tartós trendet, vagy pedig a jövőbeli eredményességet érdemben befolyásolja.
Hát olyan szempontból befolyásolhatja, ugye maga Csányi Sándor mondta ezt korábban, jóval korábban, hogy a külföldre származó profit fogja adni a teljes csoport túlnyomó részét. Hát ehhez képest ugye ez az arány is elég látványosan csökkent így a harmadik negyed évvel. De visszatérve a kamatokra, az elemzők többsége azt mondta, hogy hát a kamatmarzs, ugye a kamatok alacsonyak maradnak így a következő egy-két évben szinte biztosan, viszont majd volumenben fog tudni az OTP bővülni. Nos, hát hogyha megnézzük mondjuk az első negyedéves banki adatokat, akkor azért az sem ad bizakodásra okot.
Hát itt sok minden van, amire válaszolnom kellene. Az első dolog a kamatoknak az alakulása. Egy bank szempontjából az eredményességet és a kamatmarzsot, amiről az előbb beszéltünk, az nem az befolyásolja, hogy nem csak az befolyásolja, hogy a rövid oldali kamatok azok hol vannak, hanem az, hogy a hosszú oldali kamatok is hol vannak. Tehát, hogy magyarul arra akarok itt utalni, hogy az elmúlt hetekben elkezdődött egy elsősorban a core piacokon, tehát a fejlett piacokon látható hozamemelkedés, amely a hozamgörbének a távolabbi végét érinti. Tehát 5-10-15 éves kötvényhozamoknak a hozamai kezdtek el drasztikusan emelkedni. És azt kell látni, hogy ez a bankoknak jó, mert ők rövid betétből adnak hitelt, és ezt hosszú távra helyezik ki. Tehát értelemszerűen a hozamgörbe meredeksége az egy banknak kedvező. Szóval az elmúlt hetekben, amiket a kötvénypiacon láttunk folyamatok, azok alapvetően kedvezőek a banki eredményesség szempontjából, hiszen a jegybankok a rövid oldali kamatokat alacsonyan tartják, ez kvázi azt jelenti, hogy a bankok finanszírozási oldalán, betéti oldalán olcsón jutnak forráshoz, és ezt ha hosszabb távra kihelyezik, akkor azon pedig extra spreadet, vagy a görbe meredekségét valamennyire meg tudják keresni. Szóval ez önmagában nem annyira rossz. Ami az első négyéves dinamikákat illeti, itt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a koronavírussal kapcsolatos problémákat, tehát teljesen egyértelmű, hogy a gazdasági aktivitást az első negyedévben, sőt, vélhetően figyelembe véve az elmúlt napokban jelentéseit, a második negyedév jelentős részében is sújtani fogja a koronavírussal kapcsolatos lezárások. Tehát erre fel kell készülni, hogy például a hiteldinamikák tekintetében nem csak, hogy az első negyedév lesz nagyon gyenge, de vélhetően a második negyedévnek egy jelentős részében is arra kell számítanunk, hogy gyenge számokat fogunk látni.
Ugye a hozamokra visszatérve, ugye az elmúlt időszakban ugye elsősorban az Egyesült Államokban láttunk ugye elég látványos hozamemelkedést, de ugye a piac arra számított, hogy majd a Fed közben lép. Hát a tegnap Jerome Powell megszólalt, és hát nem örült neki a piac.
Hát lényegében ő azt mondta, hogy a Fedet a hosszú oldali hozamok emelkedése jelen állapotban még nem zavarja, és ugye ez, amire megijedtek a piacok. Ugyanakkor, szóval, hogyha vele gondolunk, azt is látni kell, hogy tavaly egy éve ilyenkor 200% fölött volt az amerikai 10 éves, tehát lehet, hogy most már ez az egy éves összehasonlításon igaz, de akkor vagyunk abban, hogy a tavalyi év elején még bőven 200% feletti amerikai 10 éves hozamok voltak, tehát hogy alapvetően a jegybankok úgy látják, és azért ebben azt gondolom valamennyire igazuk van, hogy a hozamok emelkedése az azért történik, mert a gazdaságok normalizálódnak, és növekedés van, és a magasabb elnövekedés az értelemszerűen magasabb hozam tartozik, tehát ez egy egészséges jelenség. Egy egészséges jelenség a gazdaságban, és ez miért kéne egy ilyen egészséges jelenséget a jegybanknak bármilyen módon fékeznie, pont akkor, amikor gyakorlatilag például az Egyesült Államokban most valósul meg a nyitás, túl korai lenne, meg értelmetlen is lenne, hogyha a jegybank ezt bármilyen módon próbálná fékezni. Az persze mindig kérdés, hogy milyen ütemű egy ilyen hozamemelkedés, tehát általában a jegybankokat a változások gyorsasága szokta érdemben zavarni, tehát hogyha hirtelen van nagyon drasztikus hozamemelkedést, azt általában nem szokták szeretni, de én úgy látom, hogy a jelen esetben az, hogy most az évelei 1%-hoz képest 1,5%-ra emelkedett az amerikai 10 éves hozam, még nem érje azt az inger küszöböt, amiatt a Fed úgy érezné, hogy neki be kell avatkozni ezekbe a folyamatokba. Ezekben az egyébként egészséges piaci folyamatokban.
Csak kérdés, hogy indokolta ez a hozam emelkedés a gazdaság szerkezetét tekintve. Ugye elég, ha csak az inflációra gondolunk, nyilván a hozam emelkedésben az is benne van, hogy a befektetők egy része arra számít, hogy megugrik az infláció, értelemszerűen a kamat környezet, miközben Jerome Powell pont az ellenkezőit mondta, hogy ideiglenesen ugye megugorhat, de azért hosszabb távon nem számít érdemi infláció növekedésre. Te hogyan látod?
De egy bankok szerintem az elkövetkező időszakban, hogy képetesen fogalmazzak, ez a nem kell félni, nem fog fájni típusú kommunikációt fogják folytatni az infláció tekintetében. Magyarul arra akarok utalni elsősorban, hogy próbálják azt elhitetni a szereplőkkel, és egyébként lehet, hogy igazuk lesz, bár én ebben nem hiszek, hogy ez az infláció megugrás, ez egy ideiglenes jelenség. Én ennél egy picit pessimista vagy optimista, attól függ, hogy milyen szemüveggel nézzük. Tehát azt gondolom, hogy a nyitással párhuzam, már most is elég magasak az inflációs szintek, és az elkövetkező hetek adatai is szerintem ezt meg fogják erősíteni, de a nyitással szerintem az infláció az jelentősen meg fog ugrani, és ugye már erre ilyen szoft módon készülnek a jegybankok, és próbálják azt kommunikálni, hogy ez az inflációs sok egy ideiglenes jelenség lesz, és ettől nem kell félnünk, és hát, hogy nem fog fájni, de aztán ez majd az élet eldönti, hogy ez egy tényleg egy ideiglenes jelensége lesz, vagy pedig tartósan magasabb inflációra kell felkészülni.
Ha ez így lenne, mondjuk egy tartósabb inflációra kell fölkészülnünk, vagy magas inflációra kell fölkészülnünk, akkor milyen eszközöket vethetnének be a bankok? Azért azt úgy most nehezen tudom elképzelni, hogy kamatemelésbe kezdjenek, tehát a hagyományos monetáris politikai eszközöket vessék be.
Ez egy csapda helyzet, mert hogy valószínűleg nem lehet alacsonyan tartani a hozamokat, alacsonyan tartani az inflációt, hogyha tartós inflációs nyomás van, akkor valószínűleg valamelyiket el kell engedni. Nyilván itt sok kommunikációs trükk bevethető, tehát ugye most már Amerikában is egy átlagos inflációs szintről beszélnek. Nagyon nem világos az sem, hogyha mondjuk felugrik hirtelen 3-4% az infláció, akkor az meddig tekinthető ideiglenesnek, meddig tűrik el a jegybankok ezt a targetát, vagy a célzathoz képest jóval-jóval magasabb inflációs szint. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. Szerintem most a legtöbb jegybank úgy van vele, hogy jussunk el oda, hogy valósuljon meg a nyitás, rázudjanak helyre a gazdaságok, és utána majd elkezdenek ezzel formájával foglalkozni. Nyilván az inflációs megugrásnak egy része tényleg ideiglenes lesz, hiszen abból fog eredni, hogy a gazdaságnak a kínálati oldala a koronavírus válság hatására megsérült, és ez nem fog tudni teljesen olyan gyorsan visszaállni. Nagyon egyszerű példát akarok mondani, hogyha kiszabadulunk, és mindenki hirtelen étterembe akar menni, akkor nem lesz annyi étterem, mert egy csomó étterem csődbe ment, és igen, fel kell készülni arra, hogy nem tudom, 1000 forinttal drágábban fogjuk tudni megvenni a rántott húst, mint korábban, mert a kínálati szűkösség és a kereslet hirtelen megugrása egy ilyen helyzetet fog okozni, és ez meg fog jelenni ideiglenesen az inflációval. Aztán nyilván idővel majd újra kinyit a sarkétterem újra, és akkor a kínálat alkalmazkodik, de ehhez több idő kell. Ezt a kereslet nem fogja megvárni, és ezért tényleg ez egy ideiglenes inflációs sok. A kérdés az, hogy melyek ezek, valójában melyek azok az elemei ennek az inflációs soknak, amelyek tartósan velünk maradnak.
Ebbe a képbe belezavarhat még valamilyen szinten a dollár erősödése, hiszen a régiónkra nézve ez akár egy tőke kiáramlást is eredményezhet, rosszul látom?
Nagyon jól látod, szerintem a Fednek annyiban egyszerűbb a helyzete, hogy neki van egy dollár nevű tartalékvalutája, tehát egy picit nagyon mozgástérre rendelkezik e tekintetben. Szerintem a régiónk, meg mondjuk Magyarország ebből a szempontból egy rosszabb helyzetben van, tehát a jegybanknak egy három dolgot kellene egyszerre megoldania, alacsonyan tartani az inflációt, alacsonyan tartani a hozamokat, és stabilan az árfolyamot, úgy, hogy ha a kórhozamok elkezdenek emelkedni, és mondjuk emiatt tényleg van egy tőke elszívás, akkor az értelmszerűen a kockázati prémiumok emelkedésével, tehát a régiós kötvények kockázati prémiumának emelkedésével fog járni. Tehát a három célból egyet biztosan el kell engedni, tehát vagy az inflációt, vagy az árfolyamot kell engedni, vagy a hozamokat kell, vagy a hozamok fognak feljebb szökni, tehát hogy valamelyik három közül meg fog történni. Tehát ez egy nagy dilemma szerintem, el fogunk ebbe a szituációba jutni, szóval jóval hamarabb, mint gondolnánk. És ez egy nagy kérdés, hogy erre mit fognak lépni a jegybankok.
Egy másik inflációs tényező ugye az olajára, most egy kisebb meglepetés érkezett a piacra, ugye az OPEC részéről. Te hogyan látod, miért döntött ugye az OPEC végül is, hogy nem növeli a kitermelést?
Hát ez egy rejtély, hogy miért döntött így, tehát hogy 1,4 millió hordós emelés várt a piac, ehhez képes lett, ha jól tudom, nulla, tegnap esti állapot szerint.
Hát igen, kivéve Oroszország, ha jól tudom, ők emelhetnek valamelyest.
Igen, ők valamelyest emelhetnek. Igen, ez egy jó kérdés, hogy milyen taktikai okok vezethettek erre, ezt ugye még valószínűleg a piaci olajszakértők majd kitalálják az okokat, hogy megálmodják az indokokat, hogy miért került erre sor. Alapvetően két vagy három dolgot érdemes erről szerintem beszélni, hogy magáról az olaj helyzetéről. Talán az egyik az gyorsan megválaszolható kérdését, hogy vissza fog-e tudni állni a kereslet. Én azt gondolom, hogy a kereslet gyorsan vissza fog tudni állni, tehát egy éve tartó bezártság után, ha végre kinyitnak a gazdaságok, akkor szerintem az emberek menni akarnak. Volt egyszer egy ilyen kérdés, hogyha a turizmusban hogy fog helyreállni a nyáron a helyzet. Van, aki azt mondja, hogy a 100%-hoz képest 70-en leszünk, de van egy olyan állítás is, hogy a 100%-hoz képest 130%-on leszünk, mert az elmaradt fogyasztásokat is be akarják az emberek majd pótolni. Hát ennek nyilván alapfeltétele az, hogy a vakcináció az megvalósuljon, tehát kellő mennyiségű emberbe legyen oltva ahhoz, hogy ezt a nyári immunitást elérjük, és ilyen módon tényleg a turizmus be tudjon indulni. Én mindig azt látom, hogy van esély arra, hogy ez a nyári turista szezon kezdet előtt megvalósuljon, tehát Európában. Ha ez így lesz, akkor nagyon-nagyon robusztus keresletre számíthatunk. Ami a kínálati oldalt illeti, most ez egy dolog, hogy áprilisban akkor nem emel az OPEC érdemben, de azért jelentős többet kapacitásai vannak jelenleg, tehát valójában ez picit játék az idővel, meg játék a többletkapacitásokkal. A hosszú távú dilemmája az olajpiacnak nem feltétlenül ezek a politikai döntések, hanem alapvetően az, hogy az Egyesült Államokban megváltozott a befektetői klíma. Bejött a környezet tudatos befektetésekhez való hozzáállás, és úgy általában a befektetők belefáradtak abba, hogy olajcégeken az elmúlt 5-10 évben semmiféle pénzt nem tudtak keresni a befektetéseiken. Ezért a befektetői szakma ebből a két okból kifolyólag jelentős mértékben elfordult az olajipartól, ami azt jelenti, hogy sem a beruházások szintje nem fog tudni visszatérni az Egyesült Államokban arra a szintre, ahol a válság előtt volt, és így ebből kifolyólag a kitermelés sem lesz képes az Egyesült Államokban olyan szintre visszatérni, ahol a válság előtt volt magyarul. Az a fajta többletkapacitás, amit az USA biztosított a kőolajpiacon, annak egy része az nem fog visszatérni. És ez az egyik fontos állítás. A másik fontos állítás, hogy időközben a hagyományos olajkitermelés, pedig gyakorlatilag annak a bővítése az gyakorlatilag érdemben leállt. Ennek oka az is, hogy a növekedésnek egy jelentős részét az elmúlt 5 évben az Amerikai Egyesült Államok biztosították, és a másik oka pedig úgy általában ez az ESG vonalon bekövetkező szénhidrogén kitermeléssel szemben, szénhidrogén termeléssel kapcsolatos ellenszenvés elfordulás. És ugye ebből kifolyólag, hogyha ma megnézel egy BP vagy egy Shell, vagy egy bármilyen nagy olajvállalatnak a prezentációját, gyors jelentését, gyakorlatilag ezek a vállalatok azt ígérik, hogy évente 1-2%-kal csökkenteni fogják a kitermelésüket. Tehát 5 évvel ezelőtt, ha meghallgattál egy olajvállalati prezentációt, akkor minden a növekedésről szólt. Arról szólt, hogy mennyi fognak beruházni, mennyivel fog nőni a termelés, mennyivel fog nőni a profit. Most meg gyakorlatilag ezek a cégek azt tűzték az átlajukra, és arról beszélnek nagy büszkén ezekben a prezentációban, hogy fogják leépíteni a bizniszüket a világ jobb átételének érdekében. Ez egy óriási fordulat a gondolkodásban, és ugye ennek van egy következménye, hogy ha a hagyományos olajkitermelők csökkentik a kitermelésüket, miközben a korábban innovatívnak gondolt Shell olaj, Shell gáz kitermelés is érdemben visszaesik, akkor valójában nem nagyon fog a kínálati oldal növekedni, miközben ugye arról beszéltünk, hogy a kereslet meg elég robosztusan visszajöhet. Szóval a kérdésedre válaszom az, hogy jöhet egy pár igen erős év az olajpiacon ebből a kettős kontextusból kifolyólag, amit most a kereslet és a kínálati oldalon látunk.
Nyilván ennek hatása majd begyűrűzik akkor ismét csak az inflációba. Picit elkanyarodtunk ugyan az OTP-től, de hát miután egy makrópapír, ez mindenképpen érdemes volt, úgy gondolom. Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, aztán jövünk vissza Gyurcsik Attilával, az Accord alapkezelő vezérigazgatójával.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.